Egyenesen Luxemburgból, egyenesen Strasbourgból. A Magyar Jogász Egylet hetente jelentkező podcastja a két Európai Bírói Fórum aktuális döntéseiről.
Üdvözlöm a hallgatókat! Varga Zsófia vagyok, és az elkövetkezendő adások során én leszek Lehóczky Balázs állandó beszélgető partnere. A mai alkalomra is érdekes ügyekkel készültünk, elsősorban az adatvédelem világából. Kezdjük is rögtön egy magyar előzetes döntéshozatali eljárásban meghozott ítélettel. Október 20-án döntött a bíróság a Digi ügyben, amely a Digi Magyarország internet és televízió szolgáltató által létrehozott hiba elhárítási tesztadatbázis jogszerűségét érintette. Nevezetesen azzal foglalkozott a bíróság, hogy a tesztadatbázishoz felhasznált előfizetői személyes adatok kezelése jogszerűen történt-e. Mi volt az ügy háttere, és miért merült fel egyáltalán, hogy ezeket az adatokat a GDPR-rel ellentétes módon kezelte a szolgáltató?
Én is üdvözlöm a hallgatókat. Örülök neki, hogy egy ilyen érdekes magyar ügyjel tudunk foglalkozni, mert a téma is érdekes, az adatvédelem is, és az, hogy Magyarországot érinti, és innen merült fel ez a rendkívül fontos és érdekes probléma, illetve kérdéskör. Ez külön megerősíti az ügy jelentőségét a számunkra és az adásunk számára is. A Digi egy adatbázist hozott létre, hogy az előbb hallottuk, hiba elhárítási célból, tehát egy nagyon nagy adatbázis volt már a szerverein, és ezeket az adatokat abból az adatbázisából átirányította egy másik adatbázisba, mégpedig azért, hogy ott különböző adatkezelési műveleteket végezzen rajta, célját tekintve hiba elhárítási célból. Ez majd a célhoz kötöttség szempontjának az elemzéséhez lesz fontos, hogy itt mi volt a cél. Később a vállalkozás, tehát a Digi tudomást szerzett arról, hogy hozzáfért egy hacker ezekhez az adatokhoz. Érdekes módon ez egy nevezett baráti hacker támadás volt, tehát a hacker maga jelezte a cégnek azt, hogy sikerült ehhez a tesztadatbázishoz hozzájutnia, és onnan adatokat kimásolnia. Miután erről tudomást szerzett a Digi, ő a maga részéről korrekt módon nyerte, tehát a hackert jutalomba részesítette, és az esetet jelentette a Magyar Adatvédelmi Hatóságnak, amely a Magyar Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság volt, amely azonban ennek ellenére, mivel ő neki a leírt jogszabályokat kell alkalmaznia, minden jó szándék ellenére, amit a Digi is tanúsított ebben az ügyben, 100 millió forint összegű adatvédelmi bírságot vetett ki a vállalkozásra, mégpedig azért, mert az adatvédelmi hatóság szerint nem jogszerű célból történt a tesztadatbázisba átmásolt adatok kezelése, azzal, hogy ezt az adatbázist a Digi létrehozta, még önmagában nem lett volna talán gond, de az, hogy ezt később nem a célhoz kötöttség követelményének megfelelő hosszúságú ideig tárolta, illetve kezelte, ezzel megsértette a GDPR-nek ezt az elvét, és így magát a GDPR-t is. Ebből lett azután jogvita, a Digi ugyanis megtámadta az adatvédelmi hatóság határozatát a fővárosi törvényszék előtt, és a kérdést a fővárosi törvényszék tette fel, hogy összhangban volt ez a GDPR-rel. Egyrészt lényegében az, hogy itt egy külön adatbázis hoztak létre egy már létező adatbázisból, másrészt pedig, hogy ennek a második adatbázisnak az élettartama, tehát hogy mennyi ideig voltak ezek az adatok ott, vajon teljesült a célhoz kötöttség követelménye, és ezáltal, hogy a GDPR-nek valamennyi szabályát a tesztadatbázis létrehozása, kezelése és később fenntartása, illetve meg nem szüntetése vonatkozásában betartották-e.
Mennyiben volt az uniós adatvédelmi rendeletbe ütköző a Digi gyakorlata?
Ugye az előbb beszéltem arról, hogy a Magyar Adatvédelmi Hatóság és a Magyar Bíróság milyen kételyeket vagy milyen következtetéseket vont le a maga részéről. Nézzük akkor meg, hogy az Európai Bíróság hogy látta ezt az uniós jog szempontjából. Több dolgot is, és össze lehet szépen rakni azt a képet, amely kirajzolódik a bíróság döntéséből. Tehát több dolgot is kimondott a bíróság. Először is maga az, hogy egy ilyen tesztadatbázis, vagy elvonatkoztatva a tesztadatbázistól, amikor egy jogszerű adatkezeléssel egyidejűleg létrejön egy adatbázis, van-e lehetősége az adatkezelőnek arra, hogy ezeket az adatokat átmásolja egy másik adatbázisba, akár tesztelési célból, akár más hasonló célból. Ez, hogy ez az átmásolás megtörténik, ezáltal még mindig megfelel az adatkezelés a GDPR-ben felállított követelményeknek. A bíróság ezzel kapcsolatban azt mondta, hogy ez alapjába véve így lehet, és ebben az ügyben is valószínűleg így volt, ezt a Nemzeti Bíróságnak kell megvizsgálnia, mégpedig abból a szempontból, hogy az eredeti célhoz kötöttsége az adatkezelésnek megvalósult-e akkor is, amikor a tesztadatbázisba kerültek ezek az adatok, tehát egy olyan célból kerültek-e abba a tesztadatbázisba, hogy az eredeti adatkezelés céljai megvalósulhassanak. Ha igen, és ezt majd a Magyar Bíróság megvizsgálja, akkor magának az adatbázisnak a létrehozása az jogszerű volt. Erre utal egyébként a legtöbb információ, amellyel a bíróság rendelkezik, de a végső döntés a Nemzeti Bíróság feladata. Másrésztről azonban az adatkezelésnek a hossza tekintetében kifogást talált a bíróság a Digi eljárásában, és azt mondta, hogy ha az előbb említett célok, tehát a jelen esetben ezeknek az előfizetési szerződéseknek végül is a végrehajtása, ez az általános cél is, ehhez szolgál az adatbázis és a hibaelhárítási adatbázis is, tehát hogyha ezeknek a céloknak az eléréséhez szükségesnél hosszabb ideig tárolja a tesztadatbázisban az adatokat, akkor elveszti az adatkezelés a célhoz kötöttségét, és onnantól kezdve a GDPR-rel nem lesz összeegyeztethető. Tehát ez azt jelenti, röviden összefoglalva, hogyha elvégezték a hibajavítást, ami szükséges volt ahhoz, hogy az eredeti szolgáltatásaikat nyújtsák, a hiba kijavítása után ezt az adatbázist, ha más a működését vagy a létét nem indokolja, meg kell szüntetni, és véget kell vetni abban az adatbázisban a párhuzamos adatkezelésnek.
Október 27-én egy másik adatvédelmi ügy is a bíróság asztalára került, egy belga kérelem. Még néhány évtizeddel ezelőtt a nyilvános telefonkönyvek a mindennapok részei voltak, és az számított ritkaságnak, ha valaki titkosította telefonos elérhetőségét, addig ma pont fordított a helyzet. Milyen alapon vitatta az érintett ügyben az előfizető, hogy elérhetőek az adatai a szolgáltató telefonos regiszterében?
Itt két uniós jogszabály került együttesen alkalmazásra, az elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv és a GDPR, tehát az adatvédelmi irányelv, a nagy adatvédelmi irányelv, nevezzük így, a másik pedig egy szektorális adatvédelmi szabály, mind a kettő az uniós jog szüleménye, vagy uniós jogban található meg. Ez a kettő irányelvnek igazából a viszonyi rendszerét kellett meghatározni, ezek hogy viszonyulnak egymáshoz, és a fogyasztó, illetve az előfizető, valamint a szolgáltató más-mást láttak bele abba, hogyha ezt a két jogszabályt, tehát a hírközlési adatvédelmi irányelvet és a GDPR-t együttesen alkalmazzuk, akkor az előfizetők adatainak a nyilvánosságra hozatala tekintetében mik is a kötelezettségek és a követelmények. Az előfizető azt mondta, hogyha ezeket a jogszabályokat együttesen nézzük, akkor részéről egy a GDPR szerinti hozzájárulás szükséges az elérhetőségi adatainak a nyilvánosságra hozásához, azaz ezekben a telefonkönyvekben való megjelentetéséhez. A szolgáltató szerint mindez nem következik az említett jogszabályokból, ugyanis ő úgy gondolta, hogy ezekből az olvasható ki, hogy az előfizető adatai nyilvánossá hozhatóak, amennyiben az előfizető ennek az ellenkezőjét kifejezetten nem kéri, tehát úgymond csak egy opt-out lehetősége van az előfizetőnek. A bíróság egyébként a maga részéről azt mondta ebben az ügyben, hogy az előfizetőnek volt igaza, de azt is pontosította, hogy ha egy hozzájárulást ad, tehát a GDPR szerinti hozzájárulást, azután már valamennyi azonos célra irányuló adatkezelésre kiterjed. Tehát ha később ezt más telefonszolgáltatóknak még eljuttatja az adott szolgáltató, a más telefonszolgáltató általi nyilvánosságra hozatalra is kiterjed a hozzájárulás hatálya.
Milyen kötelezettsége van a bíróság szerint a szolgáltatónak, ha valaki visszavonja a nyilvánosságra hozásra vonatkozó hozzájárulását?
A bíróság szerint ilyen esetekben először is műszaki és szervezési intézkedéseket kell hoznia annak érdekében, hogy a hozzájárulás visszavonásáról tájékoztassa azt a szolgáltatót, amelytől az érintett szolgáltatót, akit az előfizető megkeresett, a személyes adatokat kapta, vagy azokat a szolgáltatókat is tájékoztatnia kell, akiknek vagy amelyeknek ezeket az adatokat továbbította. Tehát ha valaki szolgáltatóként középen van ebben a láncban, és hozzáfordul az előfizető, de hozzá az információ egy korábbi szolgáltatótól jött, egy másiktól, ahova az ügyfél korábban juttatta el azt, akkor neki visszafele is tájékoztatni kell ezt a szolgáltatót, valamint előrefele is azokat a szolgáltatókat, amelyeknek utána később ő maga adta még tovább az adatokat, mint az előbb láttuk jogszerűen, hiszen eredetileg volt egy hozzájárulás az előfizető részéről. És itt fontos, hogyha az előfizető hozzájárulást adott, akkor elég, ha ebbe a szolgáltatói láncban lévő szolgáltatók közül csak egynek juttatja el a hozzájárulás visszavonását, mert utána annak az egy szolgáltatónak az összes többit értesítenie kell a bíróság döntése értelmében. Ezen kívül az is fontos, mivel hogy ugye az internet világában élünk, hogy a szolgáltatónak, akihez az előfizető fordul, az internetes keresőmotor üzemeltetőket is tájékoztatnia kell arról, hogy az előfizető megtagadta, visszavonta a hozzájárulását, annak érdekében, hogy ezek az internetes keresőmotor üzemeltetők is megtehessék a vonatkozó adatok eltávolításához szükséges intézkedéseket. Itt azt a kritériumot állapította meg a bíróság, hogy észszerű lépéseket kell tennie a szolgáltatónak azért, hogy ez a tájékoztatás megtörténessen. Itt nyilván felmerülhetnek olyan bonyodalmak is, amelyek aztán ahhoz vezethetnek, hogy aránytalanul nagy erőfeszítést kellene kifejteni az értesített szolgáltatónak, ezért állította fel a bíróság ezt az észszerűség követelményét.
Már múltkori adásunkban is foglalkoztunk a légi közlekedés témájával. Akkor a járatok késése kapcsán igényelhető kártérítés volt a központi téma. Most egy szintén október 20-i ügyben a bíróság a Nemzetközi Montreali Egyezményt értelmezte, és arra adott választ, hogy a repülőúton elszenvedett pszichés sérülések olyan sérülésnek számítanak-e, amelyek esetén az egyezmény szerint kártérítést lehet követelni. Kezdjük mindenek előtt azzal, hogy értelmezheti egyáltalán a bíróság ezt a nemzetközi egyezményt.
Értelmezheti, mert egyrészről az unió részes fele ennek az egyezménynek, másrészről pedig az unió maga is elfogadott egy rendeletet a légifuvarozók, utasok és kodgyászuk légiszállítása tekintetében fennálló felelősségéről, amely rendelet fogalom meghatározások terén háttérjogszabályként visszautal a montreali egyezményre. Ezért történik az, hogy a bíróság egy nemzetközi egyezményt értelmez, de ennek az értelmezésnek a hatája az unió területére korlátozódik, tehát itt nem arról van szó, hogy a bíróság olyan hatállyal értelmezze a nemzetközi egyezményt, amely mondjuk harmadik államok egymás közötti viszonyaiban is bármiféle kötőerőt jelentene.
Milyen érvek és logika mentén értelmezte a bíróság a sérülés fogalmát, és mire alapozta végül döntését?
A bíróság megvizsgálta, hogy az egyezményben szabályozott testi, fizikai sérülések és ezek a pszichés sérülések, ezek valahogy összehozhatók-e egy kategóriába, tehát összehasonlíthatóak-e, össze lehet-e őket egy olyan viszonyrendszerbe helyezni, hogy tulajdonképpen beilleszthetők legyenek egy azon védett kategóriába, amit ezzel a nemzetközi egyezménnyel eredetileg a nemzetközi jogalkotó védeni szándékozott. És úgy vélte, hogy igen, összehasonlítható helyzetekről van szó, tehát azok az utasok, akik testi sérülést szenvedtek így a légijáratok során, vagy a be- és kiszállás során, mint a jelen ügyben, ahol a kiszállásnál történt egyébként az az esemény, amely utána később pszichikai sérülést okozott az utasnak. Tehát ezek a helyzetek a bíróság szerint igenis összehasonlíthatóak. Ebből pedig azt a következtetést vonta le a bíróság, hogy a montreali egyezmény implicite lehetővé teszi a baleset által okozott olyan pszichés sérülés esetén is a kártérítést, amely nem kapcsolódik testi sérüléshez. Tehát annak ellenére, hogy az egyezmény szöveg szerint csak testi sérülésről beszél, és abban az esetben nyitja meg a kártérítési kötelezettség, illetve a kártérítés fizetésének a lehetőségét, de emiatt az összehasonlíthatóság miatt ez kiterjed a bíróság szerint a pszichés sérülésekre is. A bíróság egy korlátozást azonban tett, hogy az utasnak bizonyítania kell azt, hogy a lelki épsége olyan súlyos vagy intenzív sérelmet szenvedett, amely az általános egészségi állapotát befolyásolja, és amely orvosi kezelés nélkül nem enyhül. Ezt azért hozta a bíróság, mert jellegéből adódóan a pszichikai sérülések olyanok, hogy a bizonyíthatóság terén nehézségek állhatnak fenn, és mivel elég sokszor nehezen megfogható dolgokról van itt szó. A visszaélések lehetősége is megnő, ezért meglehetősen konkrét és szigorú szabályrendszert állított fel a bizonyítással kapcsolatban a bíróság.
Köszönjük a mai beszélgetést, a viszontlátásra!
Viszontlátásra, viszonthallásra!
Egyenesen Luxemburgból, egyenesen Strasbourgból. A Magyar Jogász Egylet hetente jelentkező podcastja a két európai bírói fórum aktuális döntéseiről.